Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Mesehős vagy forradalmár volt a szláv mitológia mese alakja, a tűzmadár. Számos koreográfus feldolgozta már a történetét, van, aki lánglelkű forradalmárt, elpusztíthatatlan főnixet látott benne, van, aki a jó és a rossz harcának hősét, a lázadó emberi lélek szimbólumát. Mihail Fokin elsőként dolgozta fel a történetet, méghozzá a Gyagilev vezette Balér Rüsz számára, Bezsár pedig Markó Ivánra szabta saját tűzmadarát. Nos, vajon mitől lesz más és egyedi a kiváló táncosokkal felálló legfiatalabb hazai kortárs balettársulat, a Székesfehérvári Balettszínház nemrég bemutatott darabja, ugyanerről Egerházi Attila koreográfus igazgató kreációjában. Nos, erről beszélgetek vele a műsor első felében. Majd később Nemes Zsófia koreográfussal beszélgetek, a Prevolution vezetőjével méghozzá arról, hogy jobban elér-e a kötelező olvasmány a fiatalokhoz, hogyha kortárs táncformában látják a színpadon. Maradjanak velünk, ez itt a Táncverzum.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
A legújabb premieretek a Tűzmadár november 22-én mutatkozott be Székesfehérváron, december 8-án pedig Budapesten is megvolt a bemutatója. Egy picit
a Nemzeti Táncszínházban mondjuk el, kiváló partnerünk, így van.
A darab kapcsán először beszéljünk a zenei alapról. Stravinsky 1910-ben írta ezt a művet, és ez még az orosz korszaka, amelyhez tartozik egyebek mellett ugye a Petruska is, és ez azért fontos, mert Stravinsky orosz zeneszerzőnek egy későbbi korszakában
és
már
ez
olyan...
volt az első balettzené, azt is tegyük
így
hozzá.
Van. Későbbi korszakában már olyan zenei művek születtek a dodekafónia jegyében, amelyeket nagyon nehéz táncszínpadra vinni, egy kicsit azt is mondhatnám, hogy ilyen kicsit idegesítő, kicsit olyan frusztráló zenék. És ami még fontos, hogy a Gyagilev által vezetett Balér Rüsz, vagyis az orosz balett számára készítette a tűzmadarat. Azóta ez a balett egy hatalmas utat járt be. Mi volt a te olvasatodban a tűzmadárnak az izgalma, ami miatt ehhez hozzányúltál?
Hát most gyakorlatilag egy tánctörténelem órát tartottál így gyorsan röpke egy percben. Köszönjük szépen. Hát azt mondtad, hogy beszéljünk a táncról, vagy a táncról beszélünk. Én mindig, amikor táncról beszélek, az életről beszélek, és a darabjaimban is. És amikor az életről beszélünk, akkor a táncról beszélünk, mert a tánc maga az élet, maga a mozgás. Ugye minden, ami él, az mozog, ami meg már nem mozog, az meg már nem él. Úgyhogy a tánc az az életet reprezentálja. Zoomolva a Tűzmadár című bemutatónkra. Ez több szempontból is nagyon érdekes a mi repertoárunkon, mert jelenleg, és már nagyon jó ideje, és valami oknál fogva nem is tudom miért, hiszen egy hihetetlen tánczenéről beszélünk, slágerzenéről, valóban a dodekafóniától.
Még tehát, egy kicsit tehát, innen.
Még innen, igen, tehát a 4-es-6-os villamoson lehet fütyülni olyan a zene, de nem játszották és nem játsszák jó ideje Magyarországon egyetlen társulat se, de én a világban se tudom. Lehet, tehát az, hogy van kitekintésem a világ tánc életére, de a látószögemben nincs benne, hogy bárki most játszana, vagy műsor.
Magyarországon, igen.
A világban kevesen, uh-huh. Vagy pedig, én mondom, én nem tudok egyetlen társulatot sem, aki most tűzmadarat játszik valami oknál fogva, de Magyarországon is már nagyon régen. Volt a Bezsár féle tűzmadár,
hát a Bezsár
tette nagyja. De most ugorjunk el a tánctörténelem órától. Miért tűzmadár? Hát egyrészt azért, mert én ezt a darabot, ennek korai változatát, ezt hát 20 évvel ezelőtt készítettem, mégpedig egy kiváló társulatnak, az Észt Nemzeti Balettnek, és utána egy másik átdolgozott verzióját pedig általam 6 évig vezetett Southbourne milyen balettnek Csehországba mutattam be, és ugye újra dolgoztam. Ez annyira jól sikerült, és nagyon megtisztelő volt, hiszen az ottani Kossuth díjat ezért megkaptam, a legmagasabb művészeti díjat, amit adhatnak Csehországba, elsőként külföldiként. És ezt a Tűzmadárnak köszönhetem, illetve Bartók csodálatos mandarinjának, mert ez a bemutató nyerte el az ottani szakmai grénum tetszését. És azt gondoltam, hogy ez egy tényleg értékes produkció, de eltelt X idő, én s lettem fiatalabb, viszont tapasztaltabb, azt gondolom, és még egyszer átdolgoztam, most a harmadszorra átdolgoztam, nem azért, mert nem volt jó, hanem mert nagyon sok handicapje mellett a táncművészetnek az az előnye, hogy amíg az élő koreográfus van, akkor az hozzányúlhat, és nem vagyok egyedül, azt hiszem ezzel hozzá is nyúlnak a koreográfusok a darabokhoz, és átdolgozzák.
Mi nem volt jó benne?
Nem azért dolgozzuk át, mert nem volt jó. Jó volt úgy, ahogy van, hanem újabb rétegek telepednek az emberre, és ezek a rétegek azt kívánják meg, hogy a darab is újabb rétegeket kapjon. Tehát nem egy teljesen más irányba vittük el, és nem azért, mert nem volt jó, hanem azért, mert újabb réteget szerettem volna ennek a műnek adni. És valóban ez egy egyfelvonásos, nagyon intenzív balett, szerintem nagyon látványos, és nagyon edukatív, tehát oktató jelleggel is készítettem annó, mert egy klasszikus balett társulatnak készítettem, és ugye az is beszéltünk akkor balettigazgató, hogy az egy kortárs mozgásvilágot, kortárs nyelven is dolgozzanak, bár az alapja az a klasszikus technika, meg annyi kortárs tánctechnika, de ezek mind eszközök csak, és én azt gondolom, hogy a Székesfehérvári Balettszínház kiváló táncosainak is nagyon jót tesz, hogy nehéz a koreográfiai nyelvezete, fejlődni lehet tőle.
Mik voltak azok a rétegek, amiket rátettél, és akkor most egy kicsit beszéljünk a tűzmadárról, magáról, a darabról is. Nagyon sokféle olvasata volt. Én olvastam egy olyan kritikát, ami persze még a szocialista érában volt, amikor a Bezsárék elhozták ide bemutatni a tűzmadarat, akkor egyszerűen egy forradalmi jelképnek tekintették a tűzmadarat. Hát ezen azért már túl vagyunk.
Igen, partizánok voltak benne. Ez azért jó, mert alapvetően, ami ugye a Stravinsky is inspirálhatta, és a Fokin készítette akkor a koreográfiát. Eredetileg ez egy orosz autentikus népmese, ami hát egy nagyon abszurd világot festő népmese volt. Na most ettől már Bezsár is teljes mértékben elrugaszkodott, a zene is, és a történet is, amitől el lehet lépni. A zene is asszociációra ad lehetőséget, és képeket hív elő az alkotókból, a koreográfusokból, így a Bezsárból is, aki ugye partizánokat látott, vizionált, és forradalmat vizionált. Nekem meg teljesen másik történet, teljesen visszamentem az alapálláshoz. Ugye miről szól minden dráma, és az élet drámája is. Jó és a rossz harca. És ez a jó és a rossz, ez nem külvül van, hanem az emberbe beülül. És ugye azt mondja a Biblia, Jézus a Bibliában, hogy azt határozza meg, hogy nem ezekkel a szavakkal, mai nyelven talán így írnak meg, azt határozza meg, hogy milyen ember vagy, hogy kit etetsz magadba. A jót, vagy a rosszat, melyiket eteted. És amik etető, az nekem meg annyi darabomnak, mint a Shakespeare-nek is az alapja a jó és a rossz. Most nagyon primérül fogalmazok. Persze, ugye van az orosz népmesében a Kascsej nevű gonosz, és van nálam egy fiú, aki él egy ilyen társadalomba, ami ilyen falanszteri társadalom, kicsit ilyen madácsi falanszteri társadalom, vagy egy ilyen diktatórikus társadalom, egyenruha, szürke egyenruhában vannak, egy irányba néznek, az individuum az háttérbe van szorítva, és milyen emeli ki az embert ebből a szürke közegből és depresszív közegből a szerelem. És ott meglát egy lányt, és szerelmes lesz belé. Na most ez egy ilyen orwelli világ egy kicsit az enyém, és ottan a szerelmesnek lenni az tilos, azt nem szabad ilyen világban, ilyen orwelli világban nem szabad szerelmesnek lenni. Szóval egy izgalmas darab, megjelenik a tűzmadár, ha most analógiát szeretnék vonni, akkor Shakespeare Róm és Júliában a máb, ugye, aki beférkőzik az emberek szívébe, és szerelmessé teszik őket, és felgyújtja a vágyat, avagy egymásnak feszíti az embereket, Montagut és Capulettet, Tibaldot és Mercuciót, a máb a felelős érte, nem egy valós figura, hanem az ember lelkét szimbolizálja, így nálam is a tűzmadár az emberi lelket szimbolizálja, és ez felgyújtja a lázadást, ez ellen a hideg-rideg társadalom ellen, vagy világ ellen, amiben él, és a szerelem szárnyán, most nagyon poétikusan fogalmazok, a tűzmadár szárnyán, a szerelem szárnyán felrepítik saját magukat, és a társadalmat is, amiben élnek, és hát a szimbólum az, ugye mondtam, ez a szürke ruha, most leszpoilerezem az egész darabot, az lekerül róluk, leveszik, eldobják, felszabadulnak, csak az emberi testek vannak, és a lélek, test és lélek, body and soul. Egy költői darabról beszélünk, ami zeneileg és koreográfiailag és dramaturgiailag tele van drámával, egymásra feszüléssel és feloldás a végén a szerelem szárnyán, és most elmondtam az egész tűzmadarat, de nem igaz, mert ahol a szavak véget érnek, szoktam volt mondani, ott kezdődik a tánc, tehát lényegében mégsem mondtam el a tűzmadarat, mert a zenét nem lehet elmondani, a költészetet nem lehet elmondani. Adi Endre sírni versét nem lehet elmondani, mert aki megpróbálja, az huncut, ezért én nem szerettem soha a verselemzéseket, mert nekem senki nem mondja meg, hogy mit kell érezni, például a fekete zongorába, azt majd én érzem, és mindenki egy picit másként érzi. Na most ugyanilyen a táncművészet, úgyhogy többet nem is kívánok erről mondani, mert nem az igazat mondanám, el kell jönni, meg kell nézni, át kell élni, át kell érezni, és remélem, hogy erre minél többeknek lesz majd igénye.
De még itt nem fejezzük be, még egy kérdés azért hátra van, ki a főszereplő, mert a Tűzmadárban mindig kulcsfontosságú az, hogy kitáncolja a tűzmadarat.
Több főszereplő van, tehát tulajdonképpen az egész együttes főszereplő, mindenkinek nagyon komoly szerepe van benne, és ezért nem is szeretek kiemelni. Hát címszereplő inkább, mondjuk azt, a Táj, ő egy fantasztikus japán táncos hölgy, aki egyébként spiccipőbe táncolja nálunk. Ez az egyetlen olyan darab, amiben spiccipő van még pedig ezen a karakteren, ezzel is elemelve a karakterét. Tényleg nem szívesen emelek ki senkit, mert nem lenne fair, mert annyira komoly feladat hárul a komplett társulatra.
Tehát ez nem egy egyszemélyes darab, ahol egy főszereplős viszi a sót.
Tehát igen. Eleve a kortárs tánc világa, az merőben más a klasszikus balett világából, van mindig a hercegnő, most megint csak priméről fogalmazok, és ők a főszereplők, ők viszik el a balhét, ők viszik el, és van a köret.
Kar.
Általam nagyon tisztelt, és mesteremnek tekintem, volt több mester, nem túl sok, de ő volt az egyik, Seregi Lászlóról beszélünk, talán sokan ismerik, egy fantasztikus koreográfus. Ő mondta, hogy ugye van a steak, azok a főszereplők, és van a köret, a kar. Így is lehet tekinteni, egyébként vannak ilyen művek, meg főleg a klasszikus balett világa és struktúrája ilyen. A kortárs tánc és a kortárs táncínház azért az egy picit más.
Hát nagyon szépen köszönöm, Egerházi Attilával beszélgettem, méghozzá a legfrissebb darabotokról, a Tűzmadárról, amelynek a bemutatója, elmondom még egyszer, november 22-én volt, volt itt Budapesten is december 8-án, és
lesz
egy
még,
mondat,
lesz még
mikor hozzá. Lesz még.
A pontos időpontot nem tudom megmondani, ha figyeli, kedves hallgató, a Nemzeti Táncínháznak a weboldalát, ott biztos, hogy megtalálnak bennünket is, illetve nincs messze Székesfehérvár Budapesttől, tényleg nagyon gyorsan oda lehet érni, vonattal is kiváló oda jár, tehát a társulat, a Székesfehérvári Balettszínháznak a weboldalát, hogyha a nyomon követik, akkor a Tűzmadár és minden más produkciónkról információt kaphatnak.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Sasszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
A vendégem a stúdióban Nemes Zsófia, a Prevolution Dance Company kortárs tánc társulat művészeti vezetője. A Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály remek műve, az adott kor magyar irodalmának egyik nagyszerű lírai története, és egyben kötelező olvasmány, az mindig egy kicsit nyűg. Te a Lázár Ervin program keretében kortárstánc színpadra állítottad a Csongor és Tündét. Mi volt a legnagyobb nehézsége kortárstánc koreográfusként, amikor a Csongor és Tündét színpadra akartad állítani?
Én nagyon szerettem volna egy olyan előadást csinálni, ami engem érdekel, az előadásból, vagy az én szempontomat megmutatni, és ezért egy kicsit én mindig így a saját korunkba hozom át a műveket, és ezt is így megpróbáltam, hogyha ma lenne Csongor és Tünde, akkor hogy nézhetne ki?
Egyáltalán miért választottad ezt a művet? Mi volt az, ami izgatott benne? Táncban még nem dolgozták fel.
Eleve a Rómeó és Júlia történet nagyon érdekel, de az, hogy magyar vonatkozásban ezt megfogalmazni, az is nagyon érdekel. Őszintén mondom, hogy nagyon izgalmas dolgok vannak benne. A kortárs az a nem egyszerű nézőknek, hogy nem feltétlenül követi a történet vonalát. És ezért, mivel érzeteket inkább, vagy szimbólumokat, vagy érzéseket fejez ki, ezért kortárs tánc nyelvezetét meg kell tanulniuk az embereknek. Valójában, hogyha ebben nőnénk föl, mondjuk a tánc jobban az életünk része lenne, akkor sokkal közelebb lenne, mert hogy valójában ezek a nyelvek, ezek kicsi gyerekként is megfognak, az érzetek, az érzések fognak megfogni előbb, mint a szavak, azokat fogjuk előbb kódolni. Tehát ez egy szép kis kihívás, ezért nagyon fontos lenne, hogy tényleg az életünk része lehessen, meg ezért nagyon nagy dolog, hogy ezt elvihetjük a gyerekeknek, akiknek azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nagy szüksége van erre, és hogy ilyen műfajokkal találkozzanak. Engem nagyon érdekelt benne, hogy hármasságok vannak az egész darabban, mindenkinek vannak próbái. Igazán mi erre építettük föl az előadást.
Egy picit azért beszéljünk konkrétumokról, mert szerintem a hallgatók többsége már nagyon régen olvasta ezt a művet. Tehát a szereplők egyes próbáiról beszéltél. Mik ezek a próbák?
Próbáltuk teljesen, ameddig csak lehet leszűkíteni a szereplőknek a körét, hogy egy picit fókuszáljuk azt, két világot állítunk föl, az egyik csongor világa, ahol
a realitás, a mindennapok.
Igen, a mindennapok, amiben ő megkapja ugyanúgy azt a három próbát, a hármas úton találkozik a fejedelemmel, a kalmárral, a tudóssal, és ez jelenik meg nálunk is. A mi világunkban most ez igazán nagyon fontos, azt gondolom, ez a három út, ami minket is meghatároz, ez a fajta hatalomvágy, ez a fajta pénzközpontúság, és ez a fajta intelligencia, ami már egy kicsit önkényesen működik. És ezek után kerül át ő is ugye a tündérvilágba, ahol meg igazán tündének vannak próbái. A hajnalban ki kell állnia, hogy nem beszélhet a szerelméhez, nem szólhat hozzá, aki nem érti, hogy ez miért van. A nappal folyamán elvarázsolja a mirigy a szerelmét, úgyhogy nem tud hozzá megint csak közel kerülni, mert hogy alszik. Utána egy varázsgömböt ad neki a mirigy, amiben azt látja, hogy a kedvese akár mással is lehet, tehát lát egy számára rémálmot.
Tehát ez az érzelmek világa.
Ami egy sokkal elemeltebb világ, és ugye az éjszaka az meg egy ilyen fordulópont nekem, az éj, ahol mi is azt kapjuk meg, hogy milyen kicsiny az emberi mi volt, és milyen törékeny, és mennyire egyben kéne lenni a természettel, hogy ezt jól tudjuk megélni, azt a röpke életet, azt a röpke pillanatot, amit mi kaptunk, és hogy azt tudjuk értékelni, és ez az a pont, ahol ő úgy is dönt, hogy emberé válik a szerelme miatt.
Vázoltuk nagyjából a mű fő konfliktus elemeit, vagy mondjuk így a tanúságait, vagy próbatételeit. Ezt a szavakból át kell formálni, transformálni a kortárs tánc innovatív mozgásvilágán keresztül. Hogyan oldotta te ezt meg? Egyes karakterekhez, gondolom karakterek mozgásvilágot rendeltél, illetve hát ugye a látványelemek itt rendkívül fontosak.
Igen, hát nagyon sok öltözés van benne, hát mindenkinek megvan azért a saját mozgásvilága, mind a tündének, mind a csongornak. Az ördögfik azok nagyon meghatározóak, hát ők teljesen egy sajátos világot kaptak egy ilyen mai kinézettel, napszemüveggel, teljesen mostani világot, ami egy ilyen nagyon...
trendi világot, igen.
Abszolút trendi világot, és nagyon követhető, szóval nagyon azonosulható világot kaptak szerintem. Aki nagyon érdekes lett a feldolgozásunkban, az a mirigy, az a boszorkány, aki valójában nem tudjuk, hogy jó-e vagy rossz. Tehát ugye a rossz azért történik-e, mert miattunk van, és a jó és a rossz az valójában mind miattunk van. Az ő szerepe az egy ilyen nagyon érdekes kérdőjellé vált, mert hogy ő csinálja egyben a hajnalt, a nappalt és az éjt, és a mirigyet is. Tehát minden, ami próbatétel, az valójában az ő asztala, és ő az, aki gátol, és ő az, aki segít egyben. És ettől egy nagyon érdekes felvetést és kérdést kap. Vajon a próbatételek azok ellenünk szólnak, vagy értünk? Ez egy fontos kérdés a világunkban megérteni ezt.
A jó darab az, amit többször kell megnézni ahhoz, hogy minden szimbolikáját és minden jelentés rétegét fel tudja tárni. Nekem az első látásra egy kicsit nehezen volt követhető maga a történet. Nem is föltétlenül kell a történetet számon kérni minden egyes során. Főszereplő Csongor és Tünde mozgásvilága sokkal klasszikusabb technikát tekintve, sokkal inkább visszatükröznek különböző klasszikus balett technikai elemeket, míg a többi karakter inkább lazább, innovatívabb, kreatívabb, trendibb, modernebb mozgásvilágot képvisel. Táncosokat is ezekhez választottál. Beszélj róluk egy kicsit.
Gyakorlatilag ők meg tudnak bármit csinálni. Úgy gondoltam, hogy a két karakternek egy ilyen lírikusabb, romantikusabb, és ettől egy picit klasszikába hajló mozgásanyagot szerettem volna adni, pont emiatt, hogy másfajta legyen, és ez a fajta lazaság, meg mondjuk az ördögfiknél jobban elmegy egy kortárs irányba, ami azt gondolom, hogy akár egy kicsit behozza tényleg ezt a trendiséget, vagy egy kicsit a hip-hopot, felidéz olyan fajta mozgásokat, amik mondjuk a gyerekeknek is megfogható, vagy mai világot jobban behozza.
Nagyon látványos, nem is annyira a színpadképre gondolok, az meglehetősen puritán, de ennek is célja van, viszont a jelmezek és azok az eszközök, amiket használtok, például úgy különböző fejre erősített reflektorok, öltözések.
Rengeteg öltözés, tehát tényleg rengeteg
öltözés szín van.
Rengeteg szín van, és mindegyik színnek ugye egy másik világa van. A jelmeztervezőnk Nemes Nóra volt, az ő világa az így hozzásegített ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hogy mindegyik egy külön-külön világot mutasson nekünk.
Kalmár szín például ez a fogyasztói társadalom valamiféle visszatükrözése, amit, ha jól emlékszem, valamiféle sajátos divatbemutatószerűen...
Divatbemutatós, parti jellegű. Gyakorlatilag azt tükrözi az egész, hogy mindenki eladó, és hogyan adjuk el magunkat. Közben egy ilyen élvezhető, kicsit vicces, kicsit gunyoros, szarkasztikus, teljesen élvezhető, tehát azt látom, hogy mind a táncosok, mind a nézők nagyon szeretik amúgy, de közben meghoz egy ilyen kis fricskát az egészben pont ettől, hogy most ez a világunk, ott az Instagram, és akkor hogy nézel ki, hogy teszed ki magadat, milyen pózaid vannak, és hogy adod el önmagadat.
Hogy jelenik meg a tudósok világa? És mi az üzenete a te olvasatodban?
Hát a tudósok világa az már inkább az a mai kort, ez a cybervilág, teljes robotizációt, az a fajta elembertelenedés, amikor mindenki egyforma, furcsa dolgok vannak, mutációk keletkeznek, szedjük be a kapszulákat, minden dolgot fecskendezünk egymásba, ez hogy hat ránk? Tehát egy ilyen nagyon furcsa világ, ez is egy kicsit ilyen groteszk, szóval van benne egyfajta ilyen kicsit vicces, de közben egy ilyen nagyon embertelenedett világ.
Amiből persze nem kér Csongor.
Nem, hát szerencsétlen próbál velük bármiféle kontaktust kialakítani, de hát esélytelen gyakorlatilag rá.
És akkor itt van a hatalom, a három próbatétel közül talán az első volt a hatalom, a fejedelem.
Elnyomás van benne. Benne van a...
Tömegek viszonya a hatalommal, azt nagyon jól lehet látni.
Akár a tömeggyilkosság, kicsit a háborúnak zaja is belejön, tehát itt van tőlünk nem messze egy háború, persze, hogy bejönnek ezek a zajok, persze, hogy bejön ez a fajta kiszolgáltatottság.
Kipróbáltad-e már iskolai közegben, és hogyan reagáltak rá?
Igen, már egyszer voltunk így vele iskolában is, nagyon szerették, színpadi körülmények között vannak idézeteink és kiírásaink, amik segítik a megértést. Az iskolában nem lehet, úgyhogy jó lenne, hogyha ezek valamilyen szinten megjelennének, és prológust írtunk már hozzá, hogy még értelmezhetőbb legyen. Azért elsődleges cél az, hogy a kortárs táncot értelmezni tudják, és azt gondolom, hogyha egy-két fogóckodót kapnak, akkor sokkal-sokkal egyszerűbb lesz. Például fiatalok visszajeleztek, ezeket mondták, hogy hú, ez nagyon átjött. Tudom, miről beszéltél. Megértettem az egészet, ez nagyon ott van. Ezzel tudok azonosulni. Sok fiatalban van egyfajta egzisztenciális szorongás, félelem attól, hogy hogyan lesz a világ. Itt van ez a háború, nagyon nyomják nekik a klímaválságot, 50 évünk van, hova szüljenek. Tehát van egy csomó olyan problematika, amiről nem beszélünk, és közben őket megérinti, érdekli, vagy az életük része. És szerintem ebben kell segíteni neki, hogy belenézzenek, és hogy igenis lássák azt, hogy van tovább út. Ez rajtunk múlik, nekünk kell választani azt, hogy merre megyünk. Az az uralkodói minőségünk és felelősségünk, hogy azt tudjuk mondani, hogy hogy uraljuk magunkat, és ezzel a természetünket, és ezzel a természetet. Ebben van dolgunk.
Hol lehet majd ezt a darabot látni?
Február 18-án a Nemzeti Táncszínházban fogjuk játszani megint. Addig meg több helyen fog, főleg Budaörsön, Törökbálinton, Dunakeszin fogunk játszani iskolákban, és reméljük, hogy majd még több lehetőség lesz a jövőben erre.
Nagyon szépen köszönöm. Nemes Zsófiával beszélgettem az elmúlt percekben, méghozzá a Prevolution Dance Company kortárstánc társulat művészeti vezetőjével, a Csongor és Tünde Vörös Marti Mihály remek művének kortárs színpadra állítása kapcsán.
Táncverzum.
Műsorunk egyes elemeit, interjúit külön is meghallgathatják. Adásunkat követően méghozzá a Trend FM YouTube csatornáján videóváltozatban, és ezekben a beszélgetésekben már részleteket láthatnak is. Egyebek mellett a Tűzmadár produkcióból, tehát érdemes nem csak fülelni, hanem nézni is a YouTube verziót. Friss adással pedig legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk itt a Trend FM-en 3-kor. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.